Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Kéri György biokémikus rákkutató professzorral beszélgettek, és ott hagytuk abba, hogy az ember sejtjeinek összessége olyan, mint egy nagyon jól működő kommunisztikus, vagy inkább, ahogy mondta, jézusi társadalom. És hogy minden sejtnek küldetése van, és addig vagyunk egészségesek, ameddig a sejtjeink tisztán kommunikálnak egymással. Hogy kommunikálnak tisztán a sejtjeink?
Ez ugye azt jelenti, a tiszta kommunikáció, hogy minden üzenet az ami. Tehát nem a Coca-Cola életérzéstől leszek boldog, hanem akkor attól leszek boldog, hogyha teszem a dolgomat, és jól érzem magam abba a közegbe, ahol vagyok. És gyakorlatilag ez azt jelenti, a tiszta kommunikáció fő értelme az az, hogy minden üzenet valós. Ha cukorra van szüksége az agynak, akkor cukrot kap, és nem mimikált cukrot.
Már hogy kaphatna mimikált cukrot?
Hát ugye ma nagyon sok esetben olyan az élet, a kommunikációs rendszerben az emberek között hamis kommunikációval azt mondjuk, hogy ezt tesz majd boldoggá, pedig semmi köze se a boldogsághoz. Sok esetben amit adunk, az nem az, aminek föltüntetjük.
Hát igen, és nem az, amire vágyunk, de nem tudjuk, hogy mire vágyunk.
És nem az, amire így van. De az nagyon fontos még, hogy amit adunk valamire, hogyha azt mondjuk, hogy ez a legjobb darab a világon, ruhába, cipőbe, műszaki eszközbe, akkor az tényleg az legyen. Az legyen, ami valós a dolog, ne a reklámon múljon, hanem az legyen, ami. És a sejtek közötti kommunikációban minden üzenet valós, amíg egészségesek vagyunk. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha például a sejtnek növekedési faktor van szüksége azért, mert hogy osztodjon, akkor növekedési faktort kap, és nem egy hamis üzenetet mondjuk egy másik sejttől. A probléma az, hogy akkor leszünk betegek, amikor beépül a rendszerbe a hazugság. Tehát amit az előbb mondtam, hogy az onkogén, az normálisan a sejt csak akkor osztodik, ha kívülről üzenetet kap, az onkogén pedig belül, a sejten belül elkezd küldeni egy olyan továbbító üzenetet. Molekulát, egy molekulát, ami úgy csinál, mintha kapott volna kívülről üzenetet, pedig nem kapott. Tehát
mintha növekedési faktorok szóltak volna neki, hogy növekedj, holott nem szólt neki senki.
Őt egy ilyen permanens, ő bekapcsolódik akkor is, amikor csak akkor kapcsolódhatna be, ha kívülről üzenetet kapna. Itt egy molekuláris ráncolat van természetesen, tehát a fogadó molekulák az úgynevezett receptorokhoz kötődik mondjuk a növekedési faktor. Az a molekula, az a fehérje, aki kapt ezt az üzenetet, az másik 15-20-30 féle fehérjének adhatja tovább az üzenetet.
Rossz üzenetet?
Nem, ez még a jó, ez a jó üzenet. Itt ez már a kommunikációs rendszernek a része, ez egy borzasztó izgalmas terület, ami mostanában egyre nagyobb hatásokkal kezd kibontakozni. Itt azt látjuk, hogy a sejtben ugye nagyon-nagyon sok fehérje van. Körülbelül 10-szer annyi fehérjénk van legalább, mint ahány génünk. Tehát, hogyha 30 ezer génünk van, akkor körülbelül 300 ezer fehérje van. Persze nem minden sejtben van 300 ezer fehérje, de 300 ezer féle fehérje van a szervezetünkben.
Igen.
Legalább, de inkább jóval több. És ezek a fehérjék egy sejten belül, ezek tulajdonképpen komplexeket alkotnak. Régebben azt hittük, hogy úszkálnak ott, és aki éppen arra jár, annak adja át az üzenetet, mondjuk a fogadó molekula. Ma már tudjuk, hogy a fehérjék mind komplexekben vannak.
Ez azt jelenti, hogy tudatosan fogadják az üzenetet?
Összeállt rendszerek vannak. Ugye én mindig a József Attila verset szoktam idézni, hogy akár egy halom hasítottva hever egymáson a világ, és mindenik determinált. Ezt a sejtekben látjuk. A sejtekben a fehérje hálózatok, azok determináltak a sejt előéletétől és a korábban kapott üzenetektől. Ettől függően állnak össze ezek a komplexek. Uh-huh. Na most, hogyha ebben a rendszerben, ha jön egy külső üzenet, akkor ezeken a jelátviteli, ezeken a fehérje hálózatokon keresztül adja tovább a sejt magnak azt az üzenetet, hogy ő osztódjon. Uh-huh. Ez nagyon sok esetben 10-15 lépésen keresztül zajlik. Komplexek, de vannak úgynevezett preferált komplexek egy adott jelátviteli úthoz.
Tehát magyarul azok a sejtcsoportok, illetve fehérje csoportok, amik egy adott üzenetet továbbítani tudnak.
Van, igen. És ezért, tehát gyakorlatilag van egy hálózata, egy fehérje hálózata egy adott sejtnek, ezért az sem biztos, hogy ugyanarra az üzenetre két egymás melletti sejt ugyanúgy reagál. Van olyan sejt, akinek esetleg több üzenet kell ahhoz, hogy osztódjon, több növekedési faktorjel kell egyszerre, hogy többféle úton is el tudja indítani azt a jelet. Ez azért nagyon izgalmas, bocsánat, csak ez tényleg ez most... Tehát korábban azt gondoltuk, hogy csatornák vannak, és a csatornák valóban vannak preferált jelátvitelőtök a fehérjéknek, meg vannak a komplex kölcsönhatási lehetőségei. De ezt is én mindig el szoktam mondani, hogy alapvetően azért, amit Kosta lány írt az emberről, hogy homlokán föltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy, ez minden sejtünkre igaz. Minden sejtünk egyedi. Mert egyedi fehérje mintázata van, attól függően, hogy milyen hatások érték korábban. Két egymás melletti vesesejtnek is eltérő a fehérje mintázata, mert egy kicsit a környezete és az őt ért anyagok mások. Ezért, ha ugyanarra a növekedési faktorra van, amelyik sejt egy picit érzékenyebb, van, amelyik nem. Ezért aztán mégiscsak összeáll egy ilyen jelzai viszony, tehát kell egy bizonyos fajta növekedési faktor koncentráció ahhoz, hogy a sejtek, mondjuk a vesesejtek mind elkezdjenek, vagy
növekedni.
Elkezdjenek osztódni. Igen.
De ebből arra következtetek, hogy óriási hangzavar.
Van, hát valóban van egy ilyen jelzaj viszony azért.
Vagy pedig nagyon harmonikusan játszik a zenekar, itt az a kérdés.
Nagyon harmonikusan, amíg egészségesek vagyunk, nagyon harmonikusan játszik a zenekar, és az a sejt, aki kapott egy üzenetet, ráadásul például úgynevezett,
magyarul.
Most hittem a magyar szót keresem rá, hát vannak olyan sejtek közötti csatornák,
igen,
amiken továbbadja az üzenetet. Tehát azt mondja, hogy fiúk, én kaptam üzenetet, vagy gyerekek, uh-huh, én kaptam üzenetet, ne csak fiúkról beszéljünk, uh-huh, kaptam üzenetet, hogy osztódjak. Tehát a sejtek egymás között is átadják az
és
üzeneteket.
És erre a többiek azt mondják, hogy osztódjak, és akkor
tehát van olyan sejt, aki csak kapott egy növekedési faktor üzenetet, és megmondja a szomszédjának, hogy osztódnunk kell, uh-huh, és akkor az esetleg még a növekedési faktor jel nélkül is elkezd. A növekedési faktor jel átvitelt kapcsolja be, de egy ilyen úgynevezett csatornán keresztül.
Na most engem, mint egyszerű közéletben gondolkozó embert, egyrészt ez nagyon érdekes, de az érdekel, hogy mondjuk ezt hogyan tudja extrapolálni a társadalomra. Hiszen azt mondta, hogy tulajdonképpen a szervezetünk, illetve a sejtjeink ugye úgy működnek, mint egy nagyon jól szervezett társadalom. De nem tudom elképzelni, hogy ez visszafelé nem működne, tehát, hogy amikor ülés gondolkozik, és azt mondja, hogy rossz kommunikációt kapott valamelyik sejt, és ettől onkogén, vagyis sérült gén keletkezik. Ezt tudom, ezt az egész folyamatot extrapolálni mondjuk egy társadalomra? Egy működő társadalomra?
Hát én is, meg sokan azért próbálkoztunk ezzel. Én azt gondolom, hogy ha elképzelni se tudunk egy igazán jól működő, igazságos társadalmat, akkor nagy bajba vagyunk. És el tudunk képzelni, nézzük meg a sejtársadalmat. A sejtársadalomnak az egyik alapvető karakterisztikája, hogy minden sejtnek dolga van. Minden sejtnek dolga van.
És tudja a dolgát legfőképpen.
És tudja, és teszi a dolgát. Az egy nagyon
de
nagy kérdés,
tudja
hogy
a dolgát?
Hát itt most ebben sok mindent bele lehet megint kavarni. Alapvetően tudományos szempontból természetesen azt mondjuk, hogy a differenciálódás során ő megkapta bizonyos gének kifejeződésre kerülnek, bizonyos gének elnyomásra kerülnek. Tehát ő a sejt vese sejt lesz azért, mert a differenciálódás során olyan információkat kapott.
De neki az a dolga.
Hogy a teljes, így van. Uh-huh. Ilyen értelemben, ha akarjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt nem ő maga választotta, ez megint itt tényleg nagyon izgalmas területekre lehet elmondani. Itt van egyfajta determináció a differenciálódás során, de azért egyébként, ha már itt egy kicsit ebbe belemegyünk, az sem mindegy, hogy zajlik a differenciálódás.
Igen, de hát nem tudom elképzelni, ebben hogy ne jutott volna eszébe a társadalom, amiben él, és most nem is akarok a konkrét társadalmukról beszélni, hanem az emberi társadalom, amikor abszolút ezt az egész jel átvitelt, illetve a kommunikációt.
Abszolút eszembe jutott, még írtam is erről a nemrég megjelent éppen egy ilyen kiadványunk, a Gábor Dénes Díjasoknak egy könyve, és abban én ezt kicsit elkezdtem elemezni. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy amit főleg meg kell tanuljunk a sejtektől, az, hogy segítenünk kell egymásnak, hogy mindenkinek dolga legyen. Uh-huh. Hogy mindenki érezze, hogy szüksége van rá, és hogy dolga van, és nagyon-nagyon arra kellene egy társadalmat építenünk, hogy tiszta kommunikáció legyen, tehát ne Coca-Cola életérzés legyen, hanem valós üzenetek legyenek, hogy tudjuk, hogy mitől tudjuk jól érezni magunkat. Nem mondjuk azt egy termékre, hogy jó, hogyha nem jó. Ne arról szóljon a történet, tehát valós információk legyenek, és
de
ne legyen hazugság.
Ez nagyon nehéz, hogy kinek mi a valós, ugye?
Hát
vagy hogy ki dönti el, hogy mi a valós?
Hát én azt gondolom, ezt mindenkinek, hogy így mondjam, belső uh-huh indítatásból tudnia kell, hogy ne hazudjon. Uh-huh. A keleti filozófiákban nem mondják azt, a tíz parancsolat, a keleti filozófiák tíz parancsolat, ami öt, uh-huh, nem mondja azt, hogy ne ölj, meg ne lopj, mert az tök
mert
evidens.
Tudja, igen.
Amit mond, hogy ne hazudj. Uh-huh. Ott az alap igazságod az, hogy ne hazudj. a hazugságból ered minden baj, és ezt látjuk a sejtársadalomban. Egy gyulladás, minden tumor hátterében szinte gyulladás van. A gyulladás az nem egyéb, az alapvetően egy jó dolog, mert egy kórokozó vagy egy sejtpusztulás hatására az immunrendszer megpróbálja ezt eliminálni. De megint a sejtársadalomban én úgy szoktam elmondani, hogy azok a sejtek, ha nem jó a kommunikációs rendszer a sejtársadalomnak, visszavezethetjük akár fiziológiás és még akár lelki okokig is.
Igen, visszavezethetjük lelki okokig?
Mert most nem menjünk bele, de igen. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy
hat az emberre.
Hogy abszolút hat az igen. emberre. De a lényeg az, hogy ilyenkor az immunrendszer túlreagál. Én azt szoktam mondani, hogy elpusztítja a kórokozót mondjuk, vagy az elpusztult sejteket az immunrendszer, és akkor azt mondja, hogy csúnyán néztél rám, hát akkor odavágok egyet, mert nem akarnak még szétmenni. Egy lokális rendőrállamot alakítanak ki, mert azt akarják, hogy dolguk legyen. Uh-huh. És ezt egy normális, egy egészséges sejtársadalom eliminálja. Tehát kommunikálja felé, hogy gyerekek, elég volt, megtettétek a dolgokat, akkor majd is lesz más dolgotok. A nem jól működő, most, hogy miért, igen. hogy mitől vannak rossz visszacsatolási jelek, hát ezt nagyon kell vizsgálni. Többek közt egyébként azért, mert egyfajta túlreagálás van. De a gyulladás az egy jó reakció a kórokozónak, vagy a pusztult sejtek eltávolításának krónikussá válása, krónikus gyulladás esetében, amikor sokszor patogén nélkül, tehát kórokozó nélkül is fennmarad a gyulladás. Uh-huh. És ez sajnos nagyon-nagyon erősen hajlamosít a tumorra például, uh-huh. mert hogy itt egy folyamatos hamis jel van. És ezek a folyamatosan felszabaduló gyulladásos mediátorok bekapcsolják a sejtet arra, hogy osztódjon, és aztán hát genomikus sérülést is okoznak.
Igen, most, hogyha én természetesen a fejemben folyamatosan az emberi társadalomra gondolok, tehát, hogy vajon mi az, ami krónikus gyulladást okoz, illetve hogy azt hogyan lehet észrevenni. Tehát mondjuk, amikor érdekcsoportok harcolnak egymással. És hát ez, hogy mondjam, hitkérdése is, hogy ki melyiket tartja igaznak vagy valósnak. Hogy vajon, tehát, hogy mindenben benne van-e az a működés, a sejtünkön belüli működéssel is leírható a társadalom, és a társadalom működésével is leírható a sejt tulajdonképpen.
Igen,
csak akkor
sok.
Azt nézem, hogy mi egy beteg társadalomban élünk, hiszen rengeteg nem valós információt kapunk. Ezen belül az ember, aki sérülékeny, hogyan tud egészséges maradni?
Igen, hát én ezt úgy szoktam magyarázni magamnak is, meg a tanítványaimnak is, meg a barátaimnak is, hogy az emberi társadalomban, de valami, ez egy értékrendválság. Tehát ugye azt hisszük, még egyszer mondom, egy kicsit ilyen mániám, a Coca-Cola érzetérzés, amit boldog
mint állandó jelző, igen.
igen. De hát nem. Tehát ez egy értékrendválság, az értékrendválságban egyébként a pénz is nagyon erősen van. Azt hisszük, hogy ha pénzünk van, akkor mindent el tudunk rendezni, és valóban nagyon szükséges a mai világban az embernek az, hogy azért pénze legyen, de ez nem boldogít. Ez egy sokszor, a pénz hiánya az boldogtalan lehet, de a pénz nem boldogít, ezt látni kell. És ez, tehát alapvetően az értékrendválság a probléma, és a sejtársadalomban ez nincs, amíg egészséges a rendszer. És azt gondolom, hogy
nincs
a bajok is...
Nincs többféle értékrendje a sejtársadalomnak? Hiszen az emberi társadalomban többfajta értékrend van.
Én úgy érzékelem, és úgy szoktam ezt mondani, hogy a sejtársadalom alapvető hazugságai abból erednek, hogy a sejt úgy akart, tehát azt akarja, hogy dolga legyen akkor is, ha nincs. Uh-huh. Például az immunsejt, ez a krónikus gyulladások hátterében, és mondom, a betegségeink nagy részének a hátterében gyulladásos folyamat van. És ez visszacsatolási...
A sejt tudja azt, hogy mikor nincs dolga.
Hát ugye például az immunsejt, amikor sérül, elestem, fociban sérül a térdem, nincs kórokozó, artrózis van, uh-huh. a hullák vannak, az immunsejt oda megy, eltakarítja, és majd utána, hogy mitől, valakinél igen, valakinél nem, ott kialakul egy adott esetben egy krónikus uh-huh. artrózis, egy gyulladás.
Tehát túldolgozta magát a sejt.
Most ez egy túlreagálás tulajdonképpen. És ez egy kommunikációs, és én ezért gondolom, ha akarom itt most már kicsit a spirituális felé, mivel hogy a lelki állapot, az belejátszhat abba, hogy a sejt társadalomban a sejt úgy érzékeli, mondjuk egy túlhajszott ember, aki állandó stressz alatt van, emiatt aztán egyébként nyilvánvalóan az ehhez kapcsoló molekuláris mediátorok is rosszak, tehát ott az a sejt, akinek az volt a dolga, hogy eltakarítsa a hullát, ott még kap olyan üzeneteket, például a stressz miatt, hogy nekem még dolgom van, pedig igazából már nem lenne. ha jó a visszacsatolási mechanizmus, akkor ő leáll, és azt mondja, hogy most egy kicsit pihenek, és majd, ha legközelebb jön egy kórokozó vagy sejtpusztulás, akkor dolgozom. Tehát az az érdemes analógia, hogy itt én azt gondolom, hogy a sejtársadalom fő problematikája az az, hogy ha nem a dolgát teszi a sejt, és az emberi társadalomban is ez a fő probléma szerintem. A pénz az csak egy másodlagos probléma már.
Folytatjuk a hírek után, Kéri György professzorral.